Bartimeus. Ott ült szegény, beteg, bús, veréb. A tolakodók odébb lökdösék. Sötét szeme, mely fényben nem nevet, ki tudja, mennyi könnyet rejteget. Kezét kinyújtja, koldulni muszáj, mert enni kér, ó, enni kér a száj. Szíve is oly éhes, úgy vár valakit. Csodákról hallott, s most jön erre, itt. Az ő szíve is mély kínokban ég, s az élete, jaj, borzalmas, sötét. Reszkető lába úgy vinné tova, de merre menjen szegény vak, hova? A tömeg ordít, jön már, közeleg! Szíve dobog, torkába folytja meg. Remeg, elfolyt, de vágya tüzeli. Ó, kiálts csak neki, segít rajtad. A hozsannázó lármás zajon át elindítja lelke bús szavát. Odébb lökik, lehordják, megfeddik, a közelébe dehogy engedik. Ő égő szívvel csak tovább kiált, hangja eléri fájón a királyt. Az nem látja a zajgó tömeget. Hozzátok ide, kihív engemet. Szaladnak érte, hozzák, vezetik, nem is tudja, hogy higgyene nekik. Örömben újjong elgyötör szíve, s leroskadt félőn elébe. Mit cselekedjem, ó szegény véled? Lássak, mester, hisz lehet az néked. Jézus melegen azt mondja, lehet. Eredj, megtartott téged a hited. A sokaságon zúgás repül át. Hol van az a koldus, hol van, aki lát? Ragyogó arca ott függ Jézuson. Követi végig, végig az úton. Ó, mi szegény vak Bartimeusok, hogy fájnak bennünk, égnek a kínok, és tudjuk, hogy van gyógyító király, és nem hiszünk benne mégse igazán. Nem tudja kérni hittel szívünk, lássunk, urunk, cselekedd ezt vélünk, és látó szemmel csüngni Jézuson, s követni végig, végig az úton.
32. Zsoltát fogom elénekelni Reményi Attila megzenésítésében.
Míg titkoltam bűnömet, rejtegettem vétkemet, elhallgattam gonoszságom, takargattam családságom. Perzselő tűz égetett, háborgatta a lelkemet, bűnöm terhe, súlyos terhe, emésztette testemet. Él az Isten, megszabadít, nagy kegyelme megigazít, hű az Isten, bölcsességgel igaz úton járni tanít. Kitárom a szívemet, bevallom a vétkemet, nem titkolom gonoszságom, beismerem családságom. Bűnöm terhét elveszed, megújítod lelkemet, élő vízzel, szent erőddel éleszted fel testemet. Él az Isten, megszabadít, nagy kegyelme megigazít, hű az Isten, bölcsességgel igaz úton járni tanít. Oltalmazó védelem, szabadító Istenem, tőled fakad az új élet, áldjon téged minden lélek. Oltalmazó védelem, megtisztító kegyelem, átjárja a szíveket, Istenünk a szeretet. Él az Isten megszabadít, nagy kegyelme megigazít, hű az Isten bölcsességgel, igaz úton járni tanít.
Szeretettel köszöntök mindenkit. Nyissuk meg Bibliánkat, de közben még észrevettem, hogy van itt egy kisfiú. Mindig úgy gondolom, hogyha csak egy gyerek is van, legyünk rá tekintettel, úgyhogy őhozzá szeretnék egy kicsit szólni, mielőtt az igehirdetést kezdenénk. Egy bibliai igét szeretném, ha megtanulnál, és ez a bibliai ige így hangzik: az Úr szemmel tartja az őt félőket, hogy az éhségben is eltartsa őket. Hát olyan érdekes kifejezés ez, hogy szemmel tart. Gondolom, te is tapasztaltad, főleg míg még kisebb voltál, hogy ugye egy gyerek még éppen járni tanul, szaladgál a szobába, anyukája közben dolgozik, de azért szemmel tartja, nehogy valami bajt csináljon. És nekünk ezt olyan nehéz komolyan venni, hogy Isten minket szemmel tart. Kis hétköznapi dolgok lényegtelennek tűnnek, de a Jóistennek a szemét nem kerüli el, ő szemmel tart minket. És különösen, hogyha valami komoly problémánk van, ugye így olvastuk, hogy az éhségben is eltartsa őket. Na, én szeretnék egy kis történetet elmondani, amit édesanyámtól hallottam, hogy mennyire szemmel tartja az Úr az őt félőket, és mennyire gondoskodik róluk, hogyha ínség van, nehézség van, gondoskodjék róluk. Ugye édesanyámtól hallottam, hogy a második világháború végén, amikor ő oda menekült a rokonaihoz, a Balaton mellé, ott az volt a gyakorlat, hogy minden héten egyszer sütöttek kenyeret, azok még olyan jó házi kenyerek voltak, hogy egy hétig is elálltak, és mindig egyel többet sütött, mint ami a családnak kellett. Ott lakott akkor a bátyja is, és a bátyának volt egy katonatársa, aki nehéz helyzetben voltak 60-ban, ott nagyon nem lehetett jól élelemhez jutni, és mindig azt tette, hogy a többlet kenyeret feladták 60-ba ennek a bátyja, barátja, családjának. És mondta, hogy egyik ilyen kenyérsütős napon nem tudta megmagyarázni. Reggeltől fogva mindig az járt az eszébe, hogy most ne 60-ba küldjed azt a kenyeret, hanem küldjed a Bajoréknak Budapestre. Ott 5 gyerek volt, egy nagy család volt, és hát állandóan akarta elhessegni, miért jut most ez éppen eszébe. De végül annyira mindig visszajött a gondolataiba, hogy tényleg azt tette, hogy ezen a héten nem 60-ba küldte, hanem úgy, ahogy szokták, becsomagolta, postára adta, tudta ennek a családnak a címét, és elküldte. Hát ez nem olyan telefonos világ volt, hogy aztán gyorsan ugye értekezünk egymással, hogy megkaptad, jó volt-e, vagy ez hasonló. És elteltek hónapok, míg ő valamiért Budapestre jött, és a gyülekezetben összetalálkozott az édesanyával, a Bajor családból, és ahogy meglátta őt, azt mondja, te mondd meg, mi jutott eszedbe, hogy nekünk azt a kenyeret küldted. És elmesélte, hogy mi történt, hogy hát ugye akkor jegyre lehetett kenyeret kapni Pesten. Hát 5 éhes gyerek, a kenyérjegyeket hamar elhasználták, és hát abban reménykedtek, hogy valamelyik péknél csak tudnak még valami kis kenyeret kapni, de akkor az összes budai péket letartóztatták ilyen úgynevezett feketézés miatt, mert hogy annyira kevés volt az élelem is, hogy még jegy nélkül is adtak el kenyeret. És mondta, hogy amikor hát fölkelt reggel, azon a napon, amikor a csomag érkezett, akkor hát úgy fohászkodott a Jóistennek, hogy Istenem, még alszanak a gyerekek, de ha fölkelnek és reggelit kérnek, hát a világon semmit nem tudok nekik adni. És mondta, hogy aztán még mielőtt a gyerekek felkeltek volna időben, jött a postás, és azt mondja, hogy nézte, hogy egy kerek csomagot hoz. Hát mondta, hogy hát sokféle csomagot látott már, de kerek csomagot, mi a csuda lehet egy kerek csomagban? És mondta, hogy mikor kinyitotta, még a könnye is kicsordult, hogy hát ő most honnét kap egy kenyeret, amikor pontosan ez a gondja. És így láthatjuk azt, hogy tényleg így van, hogy a Jóisten szemmel tartja az őt félőket, a kegyelmében bízókat, hogy az éhségben is eltartsa őket. És ezért nekünk sose kell pánikba esni, meg meghihetni. Ezt most már a felnőtteknek mondom, akik most tudjátok, hogy Pesten is már elindult a ragály, hogy félelem és halmozni az élelmiszereket. A hívő emberről azt olvassuk, hogy semmi rossz hírtől nem fél. Szíve erős, az Úrban bizakodó. Olvassuk a 112. Zsoltárban. Ezek után nyissuk ki Bibliánkat, és olvassuk a mai igehirdetés alapigéjét, megtaláljuk Lukács evangéliuma első fejezetének a 76. versében. Tehát Lukács evangéliuma első fejezetéből idézem a 76. verset. Te pedig, kisgyermek, a magasságos Isten prófétájának hivatadsz, mert az Úr előtt jársz, hogy az ő útjait elkészítsed. Hogy a keresztelő Jánosról mondta ezt az édesapa Zakariás a kisgyermekről, és úgy olvassuk előtte a 67. versben, hogy megtelt szent lélekkel is prófétált. Tehát ezt nem a saját ötletéből mondta, hogy ez lesz majd az ő csodaképpen született gyermeküknek a hivatása, hanem a szent lélek mondatta vele ezt a kijelentést, hogy ő majd a magasságos Isten prófétája lesz, aki az érkező messiás előtt jár, hogy az ő útjait elkészítse. Természetesen az útkészítés, ez átvitt értelemben értendő, hogy felkészítse a népet a messiás, a megváltó fogadására. De olvassuk még hozzá a 77. verset. És az üdvösség ismeretére megtanítsd az ő népét a bűnöknek bocsánatában. Tehát megmondja, hogy ez az útkészítés, a nép felkészítése az miben álljon, hogy megtanítsd őket az üdvösség ismeretére a bűnök bocsánata által. És az ember elgondolkozik, hogy hát ez volt a legnagyobb hiány, ez volt a legnagyobb szükséglet, hogy mire a messiás megérkezik, erre kell megtanítani az Ószövetség hívő népét. És tudjuk, hogy keresztelő Jánosnak az egész szolgálata előkép, mert a Bibliában ez kettős profécia, hogy Krisztus második eljövetel előtt is átvitt értelemben utat kell készíteni, fel kell készíteni az Új Szövetség hívő népét is az ő megjelenésére. Akkor ezek szerint ma is a legnagyobb szükségletünk, hogy megtanuljuk az üdvösség ismeretét és a bűnök bocsánatának a mikéntjét. Ugye most nem régen, ugye a szombatiskolai tanulmányaink révén tanultunk arról, hogy hogyan is zajlott az Ószövetségben a templom szolgálat, illetve az áldozati rendszer, és hogyan tanított ez a bűnrendezésnek a módjáról. És én ma délelőtt arról szeretnék szólni, hogy hogyan működik ez az Új Szövetségben. Hogy ugyanazt, amit az Ószövetség képiesen ábrázolt, hogy mi a bűnrendezésnek az útja, mi annak a megfelelője az Új Szövetségben, mert a felolvasott ige szerint nekünk erre van a legeslegnagyobb szükségünk. Ebben kell állni az útkészítésnek. És szeretném feltenni azt a kérdést, hogy miért olyan lényeges, hogy tudjuk, hogy hogyan kell a bűnt elrendezni, hogyan kell a bűnre bocsánatot nyerni. Hát röviden így tudnék rá válaszolni, hogy mert ennélkül nem működik az Istennel való szövetség. De hadd kövesse egyik kérdés a másikat, vegyük fel ezt a kérdést, mit jelent az Istennel való szövetség. Mert ugye a keresztségkor mi Istennel szövetséget kötünk, és így, mikor Krisztus tanítványaivá leszünk, és tulajdonképpen ebben a szövetségben kellene élni az egész életünket. Hát miben áll ez a szövetség? Hadd válaszoljunk egy bibliai fogalommal, az Istennel való szövetség egyenlő Istennel járás. Ez a képies kifejezés azt jelenti, hogy ha ez szerint Istennel szövetséget kötöttem, mert belátom azt, hogy én nekem van egy genetikailag, van egy én középpontú természetem, amit még ráadásul ahányszor engedtem ennek, annyiszor megerősítettem a szokás hatalmával, és belátom, hogy ez engem annyira fogva tart, hogy én nem tudok Krisztus követő életet élni magamtól, nem tudom az Isten szeretet törvénye szerint élni az életemet, akkor most én mindig erre a szövetségre támaszkodom, akkor én Istennel járok. Minden dologban, amit cselekszem, belevonom Istent. Na de ez az Istennel járás, ez nem olyan egyszerű dolog, hogy mi szövetséget kötünk Istennel, és másnap tudjuk és gyakoroljuk. Egy hasonlatot szeretnék alkalmazni, mikor a gyerek kicsi, akkor ez egy nagy esemény, mikor megtanul járni. Ugye tudjuk, botladozik, próbálkozik, míg megtanul járni. De amikor felnőtté válunk, és Krisztus tanítványaivá válunk, nekünk most más kell megtanulni, mint az önálló járást. Pontosan az, hogy nem önállóan járunk. Éppen a fordítottját kell megtanulnunk, azt, hogy Istennel járjunk, hogy Istennek a tanácsát, és Istennek a segítségét mindenbe belevonjuk, amit teszünk. És ez azért olyan nem egyszerű nekünk megtanulni, mert ott van az, ami én középpontú természetünk, amely ugye mindig ágaskodik, és hát majd ahogy én akarom, ahogy most én szeretném, ahogy én kívánom, meg majd én egyedül, ugye ez még sokszor a kisgyerekben is benne van, be akarod kötni a cipőfűzőjét, azt mondja, ne, majd én egyedül, ugye, vagy ha segíteni akarsz, mikor járni tanul. És amikor felnőtt korban Krisztus tanítványaként azt kéne megtanulni, hogy nem egyedül járunk, hanem Istennel járunk, akkor pont ez jön mindig előtérben, hogy majd én egyedül, és majd ahogy én gondolom, ahogyan én eltervezem, és nagyon nehéz nekünk az én középpontú természetünkkel megtanulni ezt az Istennel járást. Csak hogy Isten nagyon türelmes, végtelenül türelmes, nem mond le rólunk. És persze aztán időnként Isten közelébe jutunk, és akkor milyen, akkor őrizgetjük ezeket a tapasztalatokat, hogy hát milyen csodálatos volt, hogy milyen közel volt Isten hozzánk, kiáltottunk hozzá, felelt, és hát tényleg ebben a szövetségben mit lehet elérni. De ezek a ritka pillanatok, és állandóan megszakad ez a szövetség. Ugye olyan vágyakozva olvassuk a Bibliában, hogy Énokról, meg Noéről, hogy Istennel járt. Ők megtanulták, ők gyakorolták a folyamatos Istennel járást. Ezért jutottak arra a magaslatra, hová jutottak. De nekünk ez valahogy nagyon lassan és döcögősen megy. Ismétlem, Isten türelmes, de mi a probléma? Az a probléma, hogy mi ahányszor vétkezünk, ez a szövetség rögtön megszakad. Ez egy törvényszerűség. És ha mi nem tudjuk azt, hogy hogyan kell a bűnt rendezni, nem tudjuk azt, hogy hogyan kell ezt gyorsan és valóságosan rendezni, akkor mi nagy szünetek vannak az Istennel való szövetségben, az Istennel járásban. És aztán valamikor az Isten kegyelméből ő utánunk jár, keres, és akkor valahogy megint felkapaszkodunk, és megint belépünk ebbe a szövetségbe, aztán megint eljátsszuk valamivel, és akkor megint ott tétovázunk, és megint nem azt tesszük, hogy ha elestem, már is felkelek, nem tudjuk pontosan a bűnrendezés útját végigjárni, és ezért borzasztó szaggatott ez a mi Istennel járásunk, és az Istennel való szövetségből nem bontakozik ki az, ami kibontakozhatna. Tehát a kulcs az, hogyha nem is tudunk azonnal folyamatosan Istennel járni, de ha vétkezünk, tudjuk, hogy hogy kell azt elrendezni, és azt késedelem nélkül véghez vigyük, akkor nem szakad meg tartósan ez a szövetség, nem lassul le ez a tanulási folyamat, hanem mi egyre jobban haladunk előre abban, hogy megtanuljunk folyamatosan Istennel járni, folyamatosan fenntartani ezt a szövetséget, mind a tanácskérésben, mind a véghezvitelben őrá támaszkodni. Mert felteszem azt a kérdést, hogy miért szakad meg a szövetség rögtön, ha vétkezünk. Ugye, mert azt olvassuk az írásban, hogy ugye a szövetség kiáltal valósul meg a Szentlélek által, akit elnyer, mikor valaki szövetséget köt Isten, hogy belül lakozzék, és belülről tanácsoljon, és inspiráljon minket. De emlékszünk az Efézusi levél 4. fejezetére? A 4. fejezet végén mondja, meg ne szomorítsátok Istennek szent lelkét, minden mérgesség, harag, lárma, fölgerjedés, kivetesség, törzletek minden gonoszsággal együtt. Vagyis arra figyelmeztet, hogy a Szentlélek egy szent isteni lény, megszomorítható a mi vétkeinkkel, és azonnal eltávolodik tőlünk egy mérgesség, egy harag, egy felgerjedés, egy lárma, egy ilyen semminek tekintett emberi dolog elég ahhoz, hogy ez a szent és érzékeny szövetség megszakadjon. Mert Isten bűnnel együtt nem lakik. Isten semmilyen módon nem egyezik ki a rosszal. De egy másik oldala is van a dolognak, ha mi vétkezünk, akkor nem merünk felszabadultan Istenhez folyamodni. Úgy valahol lefolytottuk, elnyomtuk, néha csak egy rossz közérzetünk van, még nem is tudatosult egészen bennünk, hogy mit is hibáztunk, meg azt el kéne rendezni, de már nincs bennünk az a felszabadult, az a bizalomteljes kapcsolat Istennel, nem merünk hozzá folyamodni. Tehát se az ő oldaláról nem lehetséges a szövetséget fenntartani, mert ő bűnnel együtt nem lakik, de a mi oldalunkról sem működik a dolog, mert bennünk van, lehet, hogy ilyen elnyomottan, ilyen féltudatosan, de van egy ilyen bizonytalanságérzés, van egy félelemérzés, és nem merünk az Istenhez, mint egy hű szövetségeshez természetesen, bizalomteljesen folyamodni. És akkor tehát mi is tanuljuk meg, hogy kell a bűnt rendezni, hogy ha elesünk is, azon nyomban, nem halogatva, nem késlegedve, nem nagy ézagokat hagyva, azt azonnal elrendezni, mert Isten oly kegyelmes, hogy azonnal visszaáll a szövetség. És Isten nem akar minket várakoztatni, nem akar nagy kihagyásokat az életünkben. Na nézzük akkor az ószövetségi példát, amiről éppen a szombatiskolai tanulmányaink révén is szó volt. Ha egy izraelita vétkezett, rádöbbent, hogy ő megszegte Isten törvényét, akkor ugye az volt a feladata, hogy vigye azt az áldozati állatot a templomhoz, és tegye rá a kezét az állat fejére. Ugye tanultuk, hogy ez a bűn áthárítást jelképezte. Ugye tudjuk azt, hogy minden áldozat az Ószövetségben, minden áldozat Krisztust jelképezte, aki azért, hogy mi ingyen bocsánatot kaphassunk, ő viseli el a bűneink büntetését. Hogy is mondja Ézsaiás könyve 53. fejezetében? Mi mindnyájan, mint a juhok eltévejettünk, de az Úr mindnyájunk vétkét ő rá vetette. Ő szenvedte el ezekért a büntetést. Igen ám, de azzal, hogy a vétkes rátette a kezét az áldozati állat fejére, azzal ő is elhárította magától a bűnt, és kifejezte, hogy ő nem akar ebben maradni, ő ettől szabadulni akar. Automatikusan az, hogy az Úr a világ bűneit, ennek a büntetését elviselte, nem jelent számunkra bűnbocsánatot. Csak akkor, ha hitben mi is megtesszük azt, amit az ószövetségi hívő tett, mikor rátette a kezét az állat fejére. Nem olvassuk, hogy verbálisan történt valami, az csak a nagy engesztelési napon történt, hogy a főpapa kézrátétellel együtt megvallotta Izrael fiainak minden vétkét bűnét, de maga a kézrátétel azt fejezte ki, hogy én utálom, gyűlölöm az én bűnömet, tudom, hogy vétkes vagyok, én attól meg akarok szabadulni. De most az új szövetségben ugyanezt hogy tesszük meg? A megvallással. Ugye, így olvassuk János első levele, első fejezetének 9. versében, ha megvalljuk bűneinket, ott a ha, ha megvalljuk bűneinket. Ő hű és igaz, hogy megbocsásson. És nekünk személyesen Krisztusnak kell. Ugye azt olvastuk, ezt is látjuk, meg a következő heti tanulmányunkban is ott lesz, hogy amikor Krisztus meghalt a kereszten, ő véget vetett az áldozatoknak. Erre a jelképrendszerre tovább nincs szükség. Nekünk hitben kell ugyanazt gyakorolni, amit a még kiskorú Izraelnek, és mielőtt még a megváltó eljött volna, képekben, amiben tevékenyen részt vettek, szimbolikus cselekedetekben kellett átélni. Tehát nekünk akkor Krisztust kell személyesen felkeresnünk a mennyei szentélyben, imádságunkban, és megvallanunk a mi bűnünket. Itt megállnék egy pillanatra, csak is konkrétan. Én többször szoktam említeni, nem tudom, ebben a gyülekezetben valamikor mondtam el, hogy azt hiszem, hogy az Istent egyik legsértőbb imádság, hogyha mi ilyet mondunk, hogy ha valamivel megbántottalak, bocsásd meg. Mert ez valami olyan könnyelműséget fejez ki, hogy nekem nem is fontos azt tudni, hát Krisztus meghalt mindenkiért, intézd el nélkülem a bocsánatot, folytasd le nélkülem. Szóval ilyen nincs. Meg ilyen nagy általánosság, hogy bocsásd meg a mi bűneinket. Ugye ez mint a imádság a mi atyánkban, de ezt egyénileg, személyesen magunkra úgy alkalmazzuk, hogy konkrétan néven nevezzük, hogy mire kérünk bocsánatot. És ez nagyon-nagyon szükséges. Gondolom, többen hallgatunk sokszor rádióban különböző felekezetek istentiszteletét, és nekem mindig úgy bántja a fülemet, mikor elhangzik, valljuk meg bűneinket, így kollektíven együtt. És még ha mondjuk is, hogy az én bűnöm, az én nagy bűnöm, de hát ez nem az a bűnvallás, mert ott egyénileg kellett tenni. És mindenki tudta, hogy mi az a bűn, amit most áthárít a helyettes áldozatra. A bűn egy nagyon komoly dolog, azt olvassuk a Szentírásban, hogy az Istennél minden törvényszegés regisztrálva van. A szeretet törvény minden egyes áthágása, akár szóban, cselekedetben, gondolatban, akárhogy történik. Gondolom, hogy a 21. század elején, amikor már tudjuk, hogy még az emberek is mennyi adatrögzítést találtak föl, és milyen mennyiségű adatot képesek rögzíteni, gondolom már senkinek nincs kételje afelől, hogy az Istennek tökéletes adatrögzítése van. Ugye a Prédikátor könyve 12. fejezetében olvassuk, hogy az ítéletkor Isten minden cselekedetet előhoz, minden titkos dologgal együtt, akár jó, akár gonosz legyen az. Én mindig egy kicsit megszédülök, mikor ezt az igét olvasom. Azt mondom, minden ember minden cselekedetét, akár jó, akár gonosz ítéletre előhozni. Ezt azért lehet előhozni, mert Istennél rögzítve van. Ugye azt mondja Jeremiás proféta, még ha lúgban mosakodnál is, az álnokságot följegyezve van én előttem. És Zsoliás azt mondja, ti vétkeitek, atyáitok vétke, mind följegyeztetett én előttem. Nos, tehát, ha mi nem akarjuk, hogy az utolsó ítélete minket X törvényszegés terheljen, akkor nekünk erre ez az egyetlen egy lehetőségünk van, hogy élünk ezzel az Isten által biztosított kegyelemmel, és megvalljuk Krisztusnak személyesen azt a bűnt, ráhárítjuk azt a bűnt, mint a helyettes áldozatra. De itt nincs vége a történetnek. És azt hiszem, hogy itt nagy hézag van a mi gondolkodásunkban, mert az ószövetségi jelképes szertartásban mi következett ezután? Az következett, hogy akkor a pap felvette a helyettes áldozat véréből, és azzal három dolgot tehetett. Ugye ezt is tanultuk most a közelmúltban, vagy az oltárnak a kiálló részeire, ugye ahol az állatot megölték és lefolyt a vére, vagy annak a szarvaira, ezekre a kiálló részekre kent a vérből, vagy a pap evett az áldozati állat húsából, vagy bevitte a szent helyre, a templom első részébe, és hintett a függöny felé, ami mögött ott volt a megsértett törvény a szövetség ládájában. És ez mind azt fejezte ki, hogy a bűn büntetlenül nem maradt, ezért járt közbe a pap, a bűnös kapjon ennek alapján, hogy a bűn büntetése megtörtént, a helyettes áldozat által a bűnös kapjon ingyen bocsánatot. És akkor ugye őróla levétetett a bűn, és a helyettes áldozat vére által áthárult a mennyei szentélyre. illetve bocsánat, a földi szentére, a földi szolgálatban a földi szentére, és aztán a nagy engesztelési napon úgy tekintették, hogy az oda áthárított bűnöket kell rendezni. Na most a mi esetünkben hogy folytatódik a történet? Eljutottunk odáig, hogy megvallottuk a konkrétan néven nevezve a bűnünket Krisztusnak, és utána őt, mint közben járunkat kérnünk kell, hogy ő az atya bocsánatát kérje, ő valljon meg minket, hogy az ő helyettes áldozatát értünk is szenvedte. Ugye így olvassuk a Bibliában, hogy csak egy közben járó van Isten és emberek között, ezért nincs több, mert ő önmagát adta áldozatul. Ugye amikor mi ezt halljuk, hogy Krisztus papi szolgálata, ugye akkor az ember mindig a prédikáló papra gondol. De hát nem újszövetségi módon kell gondolkoznunk, hanem az újszövetségben a papok feladata az a bűnrendezés eljárásában való közreműködés volt. Tehát amikor Krisztus papságáról beszél, az ugyanaz, hogy Krisztus közben járásáról van szó. És ahhoz, hogy a végítéletre megbocsátottnak nyilvánítássék az adott bűnünk, ahhoz szükséges a Krisztus közben járása, hogy ő az atya bocsánatát kérje, hivatkozzék az ő arra, hogy miránk is alkalmazza az ő helyettes áldozatát, értünk is, helyettünk is elszenvedte a büntetést, és így az megbocsátottnak nyilvánítassék. Emlékszünk rá, hogy Krisztus mit mondott? Aki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom annak nevét, az én atyám is a mennyei angyalok előtt. Mi ezt úgy végig szoktuk gondolni, hogy milyen komoly dolog a bűn, és milyen komoly dolog annak az elrendezése, és hogy annak megvan a megszabott útja. Hogy itt még nem elég csak, hogy Krisztusnak megvalljuk, hanem Krisztust kérnünk kell, mint ez az ószövetségi ívő a papot, hogy Urunk, nyilvánítsd a végítéletre a te áldozatod alapján, vallj meg a mennyei atya és a szent angyalok előtt, hogy a te áldozatod alapján én bocsánatot nyerjek erre a bűnre. És én azt gondolom, hogy mi nagyon gyengék vagyunk ebben a tekintetben. Már az önvizsgálattal is probléma van, ugye, hogy nagyon felületesen csak rohanunk egyik nap a másik után. Persze azért, amikor valami durva dolog történik, akkor kapcsolunk, ugye, és akkor azért tudjuk, hogy azt el kell rendezni Istennel. De ott van az, hogy miért foglalta bele Jézus a mi atyánkba, ami tulajdonképpen minden napra való ima, mert benne van a ma szó, hogy ott van benne, bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Azt is felteszik a kérdés némelyek, hogyha a bűnrendezés olyan fontos, hogy annélkül nem is lehet kapcsolat Isten között és köztünk, annélkül megszakad, akkor tulajdonképpen miért csak a negyedik kérés a mi atyánkban az, hogy bocsásd meg a mi bűneinket. Mindig eszembe jut az én szegény öcsém is, aki mindig többször is kérdezte tőlem, de mit kell először tenni a Jóistenhez, mikor az ember imádkozik, megköszönni, vagy megbocsátást kérni. Nekem mind a kettőre nagy okom van, de mindig zavarba vagyok, hogy melyikkel kezdjem, mondta. És lehet, hogy bennünk is fölmerül ez a kérdés, és kérdezzük azt, hogy miért csak a negyedik kérés az, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket. Én úgy gondolom azért, mert ha normálisan működik egy tanítványi élet, ha valaki normálisan szövetségben van Istennel, hát azért ne legyen az, hogy minden nap valami nagy, súlyos törvényszegést követ el, és addig nem ismeri az Istent megszólítani, míg azt el nem rendezi. Ha ilyen történik az életünkben, akkor persze még az estét se várjuk meg, még azt a nyugodt imádkozást se várjuk meg, amikor már a mi atyánk tartalmával komolyan imádkozunk, hanem azonnal kérjünk Istentől bocsánatot, és kérjük, hogy mélyíts el bennünk igazi bűnbánattá, és szabaduljunk meg tőle, és mindezeket. De a normális az, hogy hát nem lépten nyomon ilyeneket vétkezünk, de még akkor is szükség van az önvizsgálatra. Mégpedig nem csak a saját szemünkkel, hanem úgy, ahogy a 139. Zsoltárban olvassuk, hogy vizsgálj meg engem, ó Isten, és ismerd meg szívemet, lásd meg, van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja. Tehát, hogyha te most folyamatosan Istennel szövetségben jársz is, akkor is nem ismerjük magunkat igazán, nagyon észrevétlenül is belecsúszhatunk valamibe, és ilyen nem megfogható látványos törvényszegések is könnyen vannak az életünkben, azt az akkor is mondanunk kell az imádságunkban, hogy Istenem, most vizsgálj meg engem, nincsen nálam a gonoszságnak valamilyen útja, mert tudjuk, hogy annyira érzékeny szövetség Isten és ember szövetsége, a Szentlélek nagyon könnyen megszomorítható, és mi semmiképpen nem akarjuk elveszíteni ezt a közösséget, mi tudjuk, hogy bűnfelett győzelmes életet, eredményes életet, igaz életet csak úgy tudunk élni, ha ez a szövetség folyamatosan működik. Van a 90. Zsoltárban egy ilyen ige, ezt mondja Mózes az imájában: Urunk, elédbe vetetted a mi álnokságainkat, titkos bűneinket a te orcád világa elé. Erről nekem mindig az jut eszembe, hogy Isten minden pillanatban röntgenképet tud kiállítani a mi lelki állapotunkról, és hogy most éppen mit követtünk el, amit lehet, hogy mi csak úgy könnyedén átléptünk rajta, de ha mi kérjük, akkor ezt a röntgen felvételt a mi arcunk világa elé is teszi. Ha mi azt kérjük, hogy lásd meg, nincsen állam valamilyen gonoszságnak valamilyen útja. És ha mi ilyen érzékenyen vigyázunk, hogy bűn ne válasszon el minket Istentől, és azonnal rendezzük az ígéret szerint, ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsásson, akkor mind jobban megtanulunk Istennel járni. Akkor a mi életünkben is megjelennek azok a lélek gyümölcsei, amelyek a lélek bennünk lakozásának és munkálkodásának az eredményei. Akkor akár a magunk részére, akár mások nyomorúságában segítségül hívjuk az Istent, és ha kell, akár az ő teremtő hatalma nyilatkozik meg. Ahogy Jézus mondta, aki hisz én bennem, az is cselekszi mindazokat, amelyeket én cselekszem. De ez az akadálya annak, hogy mi nem tanultunk meg Istennel járni, hogy nem működik ez a szövetség úgy, ahogy működhetne, hogy a bűnrendezés nem olyan lelkismeretes, nem olyan gondos, nem olyan azonnali, nem olyan tudatos, mint ahogyan erre az ószövetségi áldozatok is tanítanak. És csak nagyon röviden még hadd szóljak arról is, hogy ugye a nagy engesztelési napon, ugye, a szentélyből eltávolították az oda földgyűlt bűnöket, és most pedig mi a mennyei szentélyre hárítjuk a bűnöket, és azoknak az eltávolítása történik Jézus eljövetelét megelőzően. De ez szükségszerűen össze van kötve egy vizsgálattal. Mert nagy dolog az, hogy örökre megszabaduljunk minden vétkünktől. Ugye a nagy engesztelési napon elhangzott, hogy ezen a napon minden bűnötöktől megszabadultok az Úr előtt. Azok már számon tartva se lesznek. És utána az Isten úgy kezeli az embert, mint a soha nem létkezett volna. Így mondja a Biblia, hogy semmi gonoszságáról emlékezés nem lesz az örökké valóságban. Mint a soha nem létkezett volna. Nagy dolog ez. És mielőtt Isten eltörölné a mi bűneinket, mert ez egy nagyon lényeges dolog, ez az, ami az összkeresztény tudatból sajnos nagyon hiányzik, és amit nem is lehetett megérteni az ószövetségi szentély szolgálat értelmének a feltárulása előtt, hogy más a bűnbocsánat és más a bűneltörlés. Jézus áldozat is, pap is és főpap is. Ugye ezt a halandó földi jelképek nem tudták már kifejezni. Ő a mi helyettes áldozatunk, aki a bűneink büntetését elviselte, ő a közben járó pap, aki által bocsánatot nyerünk naponként, vagy akár naponta többször is, de ő a mi főpapunk is, és ne felejtsük el, Izraelben a főpap egyben bíró is volt, ő a mi főpapunk és bíránk, aki eldönti, hogy végül a mi bűneink eltöröltethetnek-e, úgy, mintha soha nem vétkeztünk volna, és hogy azokról soha emlékezés ne legyen. De ehhez mit vizsgál meg Isten? Ugye megint idézném a János első levele, első fejezet 9. versét, ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsásson, és megtisztítson minket minden hamisságtól. Tehát ott Isten azt nézi meg, hogy mi, ő neki nem annyi a célja, hogy egy jogi megoldást találjon arra, hogy nekünk ingyen kegyelmet adjon, hanem ő meg akar szabadítani, meg akar tisztítani a mi bűneinktől. És az a kérdés, hogy mi ezt is elfogadjuk-e, hogy ő megtisztítson azoktól a bűnöktől, amiket megvallottunk, amire bocsánatot kértünk. Vagyis az ő meg nem érdemelt nagy kegyelme megindítte bennünk valamit. És ugye különösképpen nézi Isten azt, hogy az ő nagy lelkű megbocsátása irgalmassá, megbocsátóvá tesz-e mások iránt. Ezért olvassuk azt Jakab levelében, Jakab 2.13-ban ezt olvassuk, hogy az ítélet irgalmatlan az iránt, aki nem cselekszik irgalmasságot, de dicsekedik az irgalmasság az ítélet ellen. Értjük ennek az igének a mondani valóját? Ha olyanok vagyunk, mint a példázatbeli adós szolga, hogy ugyan Istentől igényeljük a bocsánatot, de mi nem vagyunk készségesek másokat kegyelemmel, nagy lelkűséggel, megbocsátással kezelni, akkor Isten azt mondja, hogy méltatlanok vagyunk arra, hogy eltörölje a bűneinket. Azt mondja, amilyen mértékkel mérsz, neked is olyannak mérnek. Nem mondhatod, hogy nem vagyok igazságos. Te döntöd el, hogy jog szerint ítéltessél meg, vagy kegyelem szerint. Ha te csak jog szerint akarsz bánni a másikkal, akkor te is jog szerint ítéltetsz meg. Ha méltányolod, hogy Isten veled irgalmasság szerint bánt, és te is irgalmasság szerint bánsz a másikkal, akkor dicsekedik az irgalmasság az ítélet ellen, tanúsítja, hogy te engedted, hogy Isten meg is tisztítson téged minden hamisságtól, és átalakítsa a lelkületedet. Ezért kell a mi atyánkban is egy lélegzetre mondani, hogy bocsásd meg a mi bűneinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Tehát mindenek előtt a szeretet törvénynek a megszületését keres Isten a szívünkben, az ő gyakorta adott ingyen bocsánata alapján, de az egész életünket vizsgálja, hogy a mi megvallásainkat követte életváltozás, engedtük-e, hogy az ő megtisztító munkáját is végezze az életünkben. Ez a végítélet értelme. Ha nincs értelme a végítéletnek, ha nem lenne különbség a bűnbocsánat és a bűneltörlés között. A végítélet azt mérlegeli, hogy a megbocsátott bűneink végleg eltöröltethetnek-e. Nem fogja egyenként vizsgálni az egyszer megbocsátott bűnöket, hogy az írás mondja, hogy a tenger mélységébe veti minden bűnünket. Na, milyen messze van napkeleten, nem nyugattól olyan messzire veti, ha azt mi Krisztusra, majd Krisztus által a mennyei szentélyre hálítottuk, az ő szószóló szerepe által, akkor azt Isten még egyszer kérdésessé nem teszi. Az lesz kérdéses, hogy ami lelkületünkben, jellemünkben és cselekedeteinkben termette gyümölcsöt, a gyakorta elnyert kegyelem. Ezt vizsgálja. És ezen múlik, hogy eltöröltetnek-e bűneink, vagy nem töröltetnek el, vagy visszahárulnak miránk. Ez az utolsó ítéletnek az óriási nagy tétje. És még egyszer mondom, az egyik legnagyobb hiányosságunk, hogy nem látjuk azt, hogy a bűnt Isten nagyon komolyan veszi, az egyszer megtörtént bűn regisztrálva van, az csak ezen a megszabott úton lehet rendezni, és nem szabad halogatni a bűnnek a rendezését, mert akkor szünet lesz, hézag lesz az Istennel való szövetségünkben. Nekünk pedig az az érdekünk, hogy töretlen legyen ez a szövetség, és Isten olyan kegyelmes, ha egy nap 7-szer botlunk, vagy 77-szer botlunk is, de ezen a szabott úton elrendezzük, akkor ő azonnal visszaállítja a szövetséget. Csak ezt el nem ulasszuk. Csak ne könnyelműsködjünk a bűnnel szemben. Lássuk azt, hogy Isten szent lény, aki bűnnel együtt nem lakik. A szent léleket elég megszomorítani, és már hátrébb lép. És nem fog úgy munkálkodni a mi szívünkben. És tulajdonképpen ezért így értjük meg azt, hogy az útkészítés a Krisztus eljövetelére abban áll, hogy az ő népét tanítani az üdvösség ismeretére a bűnök bocsánatával. Mert minden a bűnbocsánatnál kezdődik. Ennélkül nincsen szövetség, szövetség nélkül nincs bűnfeletti győzelem, ennélkül nem tud kialakulni egy szent nép, akik a szentek igazságos cselekedeteibe öltöznek. És emlékeztetnék a János első levele második fejezetének az első versére, ahol azt mondja, hogy ezeket azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek, tehát haladjon előre a hívő az Istennel járásban, gyakorolja mindig jobban, szerezzen mindig több győzelmet. de ha valaki mégis vétkeznék, van szószólunk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus. Tehát ő szószóló, közben járó, védő ügyvéd, aki által a bűnünket rendezhetjük. És én szívemből kívánom mindannyiunknak, hogy ezt a valójában nagyon egyszerű dolgot értsük meg, hogyha az ószövetségi hívőknél Isten ilyen komolyan vette a bűnrendezést, az új szövetségben ez ugyanilyen komoly dolog. És tulajdonképpen a győzelmünknek a titka ez, hogy vigyázzunk erre a szövetségre, hogy tanuljunk Istennel járni. És ha megszakadt, tanuljuk ezt a szövetségi kapcsolatot nagyon gyorsan helyreállítani. Egy pár perc türelmet még ha adnánk, akkor még hozzá kapcsolnám azt is, hogy tulajdonképpen mi a szerepe a keresztségnek és az úrvacsorának a bűnrendezésben. Ugye, mert a keresztség is bűnrendezés, ugye amikor Pál apostolhoz Isten elküldte Anániást, akkor a damaszkuszi tanítványt, miután őt megállította az ő üldöző hevében, akkor azt mondta neki Anániás, miután tudta Isten, hogy mi fordult meg benne, hogy most azért mit késedelmezel, kelj fel, keresztelkedjél meg, lemosván bűneidet, és segítségül híván az Úr nevét. Most gondoljuk csak végig, ha azt mondtuk, hogy azért, mert Krisztus minden emberért meghalt, hogy az Úr mindnyájunk vétkét őre elvetette, ebből nem következik az, hogy automatikus bűnbocsánat minden bűnre. Mert magának a bűnösnek kell azt megvallani, magától, mint egy eltaszítani azt a vétket, különben ez a helyettesítés nem működik. És amikor valaki felnőttként Istennel szövetséget köt, hát hogy tudna minden egyes bűnt néven nevezni, meg számba venni, amit addig elkövetett? Nem tudja. A leglelkismertesebben törekszik is rá, nem tudja, de az Isten azt a kegyelmet gyakorolja, ha most te egy 180 fokos fordulatot teszel, és azt mondod, a régi életet el akarod temetni, teljesen szakítani a régi élettel, és az Isten törvénye szerint élni, akkor én egy összegben bocsátom meg az addigi élet összes törvényszegését. Ugye, hiszen a keresztség temetést fejez ki, meghalást a régi életnek, és az Isten ezt a döntést elfogadja úgy, mint aki az addigi élet összes bűnének a rendezése. Néha emberek olyan kételkednek, hogy miért szükséges a keresztség, hát addig nem tud valódi szövetség lenni köztünk és Isten között, mert ez egy akadály. Ahogy mondja a Ézsaiás könyve 59. fejezete, hogy nem olyan rövid az Úr, nem olyan süket a füle, hogy meg ne hallgathatna, nem olyan rövid a keze, hogy meg ne szabadíthatna, de vétkeitek és bűneitek választanak el titeket Istentől. Ezt az akadályt el kell hárítani, hogy elnyerhessük a Szentlélek bennünk lakozását, folyamatos munkálkodását bennünk. És az úrvacsoránál mi a jelentősége? Hát ott is bűnrendezés is történik. Emlékszünk rá, hogy mit mondott Krisztus az utolsó vacsorán, a lábmosásnál? Ha meg nem moslak téged, semmi között sincs én hozzám. Hát nagyon komoly szó, nem? Ez érteti meg velünk a legjobban, hogy a bűn elválaszt Istentől. Ugye? Hát Péter már Jézus tanítványa volt, és őszinte tanítvány volt, és már egy ideje Jézussal járt. De azt mondta Jézus, épp előtte azon vitáztak, hogy ki nagyobb közöttük, ugye? És azt mondta Jézus, ha én meg nem moslak téged, semmi közöd nincs én hozzám. Döbbenetes mondat ez. Tehát a lábmosásnak az úrvacsoránál nem az a jelentősége, hogy a naponta megbánt, vagy egyszer már megbánt bűnbocsánatot megerősítsük. A bűnbocsánatot nem kell megerősíteni, mert Isten, ha megbocsátott, akkor az az örökké valóságra megbocsátott. Azt mondja, eltapossa álnokságainkat, amilyen távol van a napkelet, a napnyugat, olyan messze veti el, hanem, ahogyan egy szövetségi kapcsolatban, ugye a Biblia sokszor használja a házassági szövetséget, párhuzamba állítja a keresztény is, és Krisztus szeretett szövetségével. Felül kell vizsgálni, hogy ez a szövetség jól működik-e, épe, előre haladó-e, erősödő-e. Ugyanúgy a Krisztussal való szövetségünket is. És mit mond az ige? Hogy előbb vizsgálja meg magát az ember, mielőtt az úrvacsorához járul. Tartson most egy intenzív önvizsgálatot, de nem a saját szemével, hanem kérje Istent, hogy Istenem, ahogy a 19. Zsoltár mondja, kiveheti észre a tévedéseket. Titkos bűnöktől szabadíts meg engem, azoktól is, amelyeket nem látok, amelyeket nem vettem észre, amiket nem tudtam tetten érni magamban. Ilyenkor tényleg kérjük, hogy Isten egy röntgenképet tegyen elénk a mi lelki állapotunkról, és utána ugyanúgy kérjük azt, hogy mosson meg ezektől, és itt megint ez történik, hogy Isten egy előző időszaknak az összes törvényszegését, amit elmulasztottunk naponta rendezni, amit nem is ismertünk föl, de ennél az úrvacsora előtti felülvizsgálatnál kértük a Jóistent, hogy világítson rá, és felismertük, akkor ezeket most ő egy összegben bocsátja meg. De ez a szó nagyon komoly, ha meg nem moslak téged, semmi közöd nincs én hozzám. Nem, Isten nem alkuszik meg a bűnnel, Isten bűnnel együtt nem lakik. Nem áraszthatja ránk a természet fölötti hatalmát, és nem működhet azzal együtt velünk, hogyha a mi szívünkben ott van bekarcolva gyémánthegyel, vastollal valami, ott van még annak az elkövetett bűnnek a nyoma, és ő azt nem tudja onnét kitisztítani. Én remélem, hogy megértettük, hogy ahhoz, hogy mi igazán Krisztus tanítványaivá legyünk, és elnyerjük mindazt a hatalmat, mindazt a természet feletti segítséget, amit az Isten adni akar a bűn feletti győzelemhez, azért, hogy másokért is hatékonyan tudjunk fáradozni a megmentésükért. Ahogy mondja az ige, ha valakik befogadják őt, hatalmat ad, hogy Isten fiaivá legyenek. Ezt csak akkor nyerhetjük el, hogyha engedjük, hogy ő megmosson bennünket, megbocsásson, és ennek nyomán meg is tisztítson minket a hamisságtól. Ezért ez a legdöntőbb kérdés a keresztény életében. És higgyük el, hogy ha az Istennek türelme van hozzá, hogy mi a lassan tanulunk meg vele járni, akkor legyen nekünk is türelmünk és kitartásunk, mi megtanuljuk ezt, és higgyünk abban, hogy elérhetjük, hiszen ígéret is, hiszen kívánalom is, hogy Jézus eljövetelére elérjük ezt a magaslatot, hogy folyamatosan vele járunk, hogy élő szövetségben vagyunk vele, hogy önmagunk helyett, minden lépésünkben, minden dolgunkban ő rá támaszkodunk. Amen. Szerető mennyei édesatyánk, hozzád jövünk Jézus Krisztus nevében. Urunk, olyan sokszor kimondjuk, hogy Jézus Krisztus nevében, de ez olyan könnyen válik formálissá az ajkunkon. Kérünk Istenünk, bocsásd meg nékünk, hogy mi az értünk történt nagy áldozat, ha csak úgy gondolunk, mint ami valamikor egyszer megtörtént. De bocsásd meg Krisztusunk, hogy nem vagyunk közel hozzád, én nem vagy közel a mi szívünkhöz úgy, mint a mi szószólunk, aki a mi ügyünket védelmezi, aki védelmez Sátán vádolásaival szemben, aki megval minket név szerint, hogy mi bűnbocsánatot nyerjünk, hogy az örökké valóságra emlékezés ne legyen arról a vétekről, amit mi komolyan megvallottunk, amit rád helyeztünk, amit áthárítottunk magunkról. Drága jó mennyei atyánk, olyan kegyelmes utat gondoltál el arra, hogy mi bűneink ellenére mégis megmentessünk, és majd a tökéletes örök élet részesei lehessünk. És olyan nagy ajándék nekünk, hogy te meg akarsz tanítani, te veled járni, meg akarod értetni velünk, hogy embereknél lehetetlen győzelmet aratni a bűn felett, csak akkor lehetséges, ha mi folyamatosan a te tanácsaidra és a te segítségedre támaszkodunk. Kérünk, Urunk, hogy légy kegyelmes hozzánk, és munkáld a mi szívünkben, sokkal érzékenyebb lelkismertünk legyen, sokkal éberebben őrködjünk, hogy vajon töretlen-e a mi szövetségünk te veled. És ahogy a mi atyánk erre tanít, egyetlen nap se hiányozzék, amikor kérjük tőled, hogy Urunk, lásd meg, nincsen nálunk a gonoszságnak valamilyen útja, hiszen még arra is te tudsz késztetni az igazi bűn felismerésre, a bűn bánatra, és bátorságot adni a bűnvalláshoz. És segíts, Urunk, hogy azt is elfogadjuk és igényeljük, hogy te meg is tisztíts minket a mi hamisságainkból, hogy végül a mi bűneink el is töröltessenek örökre. Urunk, nem tudjuk eléggé megköszönni a te kegyelmedet, a te képekben és szóban olyan világosan elénk tárt tanításodat, az üdvösség ismeretéről, a bűnök bocsánatáról. Segíts, hogy ezzel valóban élni is tudjunk, és Szent Lelked által juttasd eszünkbe a te igéd szavait, bátorításait, és ne engedd, hogy visszasüllyedjünk a könnyelműségbe, a gyakorlatilag sokkal nagyobb mértékben önmagunkra támaszkodó, csetlőbotló, tőled valójában távol levő életre. Jézus nevében kérünk, hallgasd meg imánkat. Amen.